Az elmúlt 3 napban nem tudtunk bejelentkezni, úgyhogy felvételről osztottuk meg a mai reggel az elmúlt 3 napnak a termését. A 38, 39 és 40-es lapot, és azoknak, akik még nem volt alkalmuk ma reggel 5-től mostanáig meghallgatni mind a hármat, azoknak most elmondjuk, hogy az elmúlt 3 napban egy mai szemmel nagyon nagy energiákat igénylő, vagy nagyon nehezen befogadható téma volt, és ez pedig a kánaánita szolgának a témája. És a kánaánita szolgának a státusza, illetve az, hogy mikortól szabadul föl a kánaánita szolga, hogy lehet fölszabadítani a kánaánita szolgát. És a párhuzam a Gitin traktátussal, a válás traktátusával annyiban van meg, hogy a kánaánita szolga felszabadítása az magában foglal egy hasonló, a váláshoz hasonló elemet. Jelesül ugyanis a kánaánita szolga az két módon is kötődik az urához, vagy két módon is meghatározza a státuszát az ura alárendeltsége. Az egyik az ugye egy munkajogi kérdés, hogy a kezének munkája és annak termése az urát illeti. Ez mondjuk így, hogy egy tulajdonjogi, birtokjogi kérdés. És hogyha az ura ezt a jogot, ezt vagy eladja, vagy lemond róla, akkor vagy valaki másé lesz ez a jog, a keze munkájához való jog, vagy saját magáé lesz ez a jog. Azon gondolkoztam, elnézést kérek a futball rajongóktól a párhuzamért, egy kicsit olyan ez, mint a futballisták, akiket azt adnak, vesznek manapság ugye a különböző csapatok között. Ugye a futballista egyrészt kap valamit, de a nagy pénzek azok nem ebben mennek, hanem abban, hogy kinek van joga a futballistának a eredményéhez, vagy teljesítményéhez. És előállt egy olyan helyzet is, hogy lemond az ura, ugye általában erről a jogról, és akkor megszűnik az az állapot, hogy ő tulajdonolja a szolgának a munkájából származó terméshez a jogot. Ez a dolognak az egyik eleme. De van egy másik eleme is ennek, és ez pedig a rituális státusza a szolgának. Ahogy azt többször tanultuk, hogy a szolga egy ilyen felemás státuszban van, mert a kánaánita szolga azáltal lehet kánaánita szolga, azáltal válhat egyáltalán szolgává, egy zsidó szolgájává, hogyha magára veszi a zsidóságnak a szabályait, legalábbis részben. És egy ilyen felemás körülmetélteti magát, elkezd szombatot tartani, kósert enni, stb. De mindazon kötelességek, amelyek valamilyen felszólító, cselekvő kötelességek, és egy valamilyen időponthoz vannak kötve, azok nem kötelezik a szolgát. Mindaddig, amíg szolga státuszban van. Amikor felszabadul a szolga, akkor ez a rituális kinyán, ez a rituális státusz is megváltozik, és innentől fogva a szolga egy teljes jogú zsidó ember státuszába kerül, egy betért zsidó státuszába kerül, és így a felszabadulásával nem csak egy tulajdonjogi kérdés változik meg, hanem egy rituális kérdés is. És itt van a hasonlóság a férj és a feleség viszonyához. Ugyanis a férj és a feleség viszonyában is, amikor házasok, akkor a rituális vagy vallási értelemben is, sőt, kizárólag ugye a feleség esetén vallási értelemben van egy kizárólagosság a férj számára a feleség vonatkozásában. A feleség más férfié nem lehet, csak a férjé, mindaddig, amíg házasok. Ugyanakkor, ha elválnak, akkor ez a státusz megváltozik, és a feleség egy szabad nővé válik, olyan értelemben, hogy bárkivel házasodhat onnantól fogva. És így ez a kapcsolat a feleség válása és a szolga felszabadulása között. Tehát így jutottunk ide ehhez a témához. És sok olvasata és sok részlete volt ennek a diskurzusnak, míg legutóbb a 40-es lap végén egy misnához nem értünk, és a misnának, aminek nem volt teljesen egyértelmű a szövege, kezdtünk el különböző értelmezéseket adni, és most kénytelenek vagyunk a misnát újra felolvasni ahhoz, hogy a most következő értelmezést tudjuk majd követni. A misna tehát a 40-es lapon a következőt mondta. Evet se a szai rábaja politiki láhéjim. Ha a szolgát, a szolga ura fedezetként ajánlja föl egy kölcsönnel szemben. Tehát kölcsön kapott valakitől, azt mondja, hogy ha nem tudnám visszafizetni, akkor itt van fedezetként a szolga. És sihreroj, majd ezek után fölszabadítja. Surasadin eina evet chayav klum. Akkor a törvény szava szerint, betűje szerint a szolgának itt nem keletkezik semmilyen kötelezettsége. Ugye ő nem tett arra, hogy felszabadították, és azért ő már fedezetként nem tud szolgálni semmiért, mert az a jog, ami a keze munkájának a termésére vonatkozik, és aminek van pénzbeli értéke, az most megszűnt, hiszen egy szabad ember lett belőle. Ilyen módon a törvény betűje szerint semmilyen módon nem, őnek is semmilyen kötelezettsége nem keletkezik. Elemipné tikun ajlam, kaifines rábaiva, aisza-aisza benhajrim. De a világrendje okán kötelezik az urát, hogy szabadítsa föl, a kaiszef stár áldamov, és kell, hogy írjon egy kötelezettségvállalást azért az összegért, amit ezzel elvesztett. Mindjárt látni fogjuk, ez mit jelent. Nem simigám lélai, mert én a kölyszer velem a sáhler, de nem simigám lél szerint viszont nem neki kell írnia, hanem annak, aki felszabadította. És lehet, hogy ez így nem volt érthető. Most összefoglalom, hogy mi volt ennek a mistának az értelmezése tegnap. A tegnapi értelmezés a következő volt. Ha valaki kölcsön vett valakitől, és a kölcsön fejében fedezetként odaadta a szolgáját, majd ezek után ő felszabadította a szolgát. Akkor megszűnt a fedezet, akkor a szolga egy teljesen szabad ember, és a törvény betűje szerint a másiknak, tehát annak, aki a hitelező volt, nem kell semmit csinálnia, a szolga egy szabad ember, ezt már nem tudja megakadályozni. De mégis a bölcsök elrendelték, hogy a világ rendjének okán ő is felszabadítsa a szolgát. Pedig semmi köze nincs a szolgához, de ő is szabadítsa föl. Miért? Azért, hogy nehogy az utcán menjen ez a felszabadított szolga, és odaszóljon neki a hitelező, hello, te az én szolgám vagy. Miért? Mert ugye ő az ő hitelével lett szembeállítva, mint fedezet. De biztonság kedvéért ő is ír, szabadítsa föl. Ne legyen kérdés, ne lehessen kétségbe vonni azt, hogy ez a szolga föl lett szabadítva. Még egy dolog, hogy ugyan a szolga nem köteles semmire, hiszen ő föl lett szabadítva, ő nem tehet róla, hogy ezzel a hitelező elvesztette a fedezetet, mégis a világ rendjének okán, tekintve, hogy ő elég jól járt, hiszen föl lett szabadítva, ő vállaljon egy kötelezettségvállalást a hitelező felé, ahelyett, hogy ő lenne a fedezet a hitellel szemben. Ugye eddig ő volt a fedezet, most megszűnt fedezetnek lenni, mert föl lett szabadítva, hogy ő írjon egy, mint egy szabad ember, egy kötelezettségvállalást a hitelezővel, és ezzel kárpótolja azért, hogy ő már nem fedezet. Erre azt mondta a Simon Gamliel, ne ő írja ezt a kötelezettségvállalást, ő nem tett semmiről. Írja az, aki felszabadította. Ugye aki az adós, és aki kezdetben a szolgát egy fedezetként ajánlotta föl, majd ennek dacára felszabadította a szolgát, ő az, aki kárt okozott a hitelezőnek, tehát ő legyen az, aki egy kötelezettség vállalást ír a hitelező számára. Ez volt a tegnapi magyarázat a Mishnához. A mai magyarázat egy kicsit másmilyen lesz. Ula már mi sikhleroi, rabbi sheini, surasadin én chayav, én evet chayav klumbe mitzvesz. Ula szerint nem erről szól a Mishna. A Mishna a következőről szól. Következőképp kell értelmezni. Valaki kölcsönadott valakinek. Schwarz kölcsönadott Grünnek. Grün az adós felajánlotta a szolgáját, mint fedezet. Majd Schwarz felszabadította a szolgát. Akkor a törvény betűje szerint szabad ez a szolga? Nem. Nem szabad ez a szolga, mert ő neki semmi köze nincs a szolgához, ez a szolga nem az övé. Ő nem tudja felszabadítani azt, aki még nem az övé. De mégis, bár ez lenne a suraszadin, ez lenne a törvény betűje, ellenőtt tikkun ajlom se, jacsal a semben hajlin, kajfesz rában rissany, vagy is egyszerben hajlin. A törvény betűje ugyan nem tenné szabaddá ezt a szolgát, hiszen aki a hitelt adta, ő neki semmi köze nincs a szolgához, tehát ő nem tehette volna meg, hogy felszabadítja. De mégis, tekintve, hogy az emberek már úgy kezdenek beszélni erről az emberről, mint egy szabad emberről, kötelezik az igazi urát, az adóst, hogy szabadítsa föl. De Kajszöv Stárel Davav, és hogyha hogyha a szolga értéke több volt, mint a kölcsön, tehát mondjuk a Schwarz 100 ezer forintot adott kölcsön Grünnek, Grün felajánlotta a szolgát, aminek az értéke 120 ezer forint volt, felajánlotta a fedezetként, majd Schwarz felszabadította a szolgát, pedig ez nem lett volna joga. Most kötelezzük Grünt, hogy ő is szabadítsa fel, mert már elkezdenek úgy beszélni erről az emberről, mint egy szabad emberről, és ebben ne legyen félreértés, akkor Grün itt elveszített 20 ezer forintot, akkor a szolga köteles majd kifizetni ezt a 20 ezer forintot Grünnek. És erre mondta azt, hogy én magam liel, éjnöj köjszöv, elam sáhler köjszöv. Erre azt mondom, hogy nem a szolga, hanem az, aki jogtalanul felszabadította. Tehát Schwarz, aki kölcsön vette a pénzt, ő az, aki ezt a kötelezettségvállás magára kell vegye. De Mike, mi frigi? Akkor miről szól itt a bölcsök és Rav Moshe ben Gamliel vitája? Behezek se én nem nikor, mi frigi? Más szavas, mely helyezek, a más szavás, én is mely helyezek. Láss, mely helyezek. Miről szól a vita? A vita arról szól, hogy amikor kárt teszek valakiben, valakinek valamiében, de ez a kár, ez nem egy látható kár, akkor az kárnak számít, vagy sem? Itt is ugye miről van szó? A hitelező felszabadította az adós szolgáját, pedig ez nem lett volna joga, és emiatt az adóst kötelezik, hogy ő is valóban szabadítsa föl. Akkor itt tulajdonképpen a hitelező megkárosította az adóst, legalább annyival, mint amennyi a különbözete a kölcsönnek és a szolgának, mint fedezet, ugye ezzel a 20 ezer forinttal. De ez a megkárosítás, ez nem egy látható kár. Milyen a szolga, nincs semmi látható kártevés, és valami eszmei dolog. És az a kérdés, hogy egy ilyen kártevés az kártevésnek számít-e, vagy sem? Most Simon Gamliel azt mondja, hogy kártevésnek számít, és ezért ő kell, már a hitelező, aki jogtanul felszólította a szolgát, ő kell, hogy magára vegye ennek a rendezését. A bölcsök szerint, az első elmény szerint viszont nem kár, valakinek viszont fizetnie kell, és ezért legyen az a szolga. Ula mai tájma loj amerkeláv. Most ez Ula értelmezése. Miért nem mondta, vagy miért nem úgy értelmezte a Misnát Ula, ahogy tegnap tanultuk Ráv értelmezését? Amellaha sejni ráboj karisztlej. Azt mondja, hogy egyszerű azért, mert a Misna szövegében, ha úgy értelmeznénk, ahogy Ráv mondta, akkor az ura kifejezést azt a hitelezőre használná, aminek nincsen értelme, mert a hitelező az nem az ura a szolgának. My time loy am my time loy amarkuna amalachos eini meshachler kisrei. És Ráv miért nem úgy értelmezte a misnát, hogy ula? Ő meg azért nem, mert a felszabadítót nehéz úgy értelmezni, hogy a hitelező az, aki felszabadít, amikor neki igazából ehhez semmi joga. Oké, kedves barátaim, most ennek kapcsán, itt a fedezet és a tönkrement fedezet kapcsán egy mai szemmel is sokkal jobban követhető, érthető dolog fog következni. A kérdés a következő. Ha én adok egy kölcsönt a Gábornak, és a Gábor ezzel szembeállít egy fedezetet, és a fedezet tönkre megy, akkor ilyenkor én elvesztettem a fedezetemet, vagy Gábor más vagyonából behajthatom a kölcsönt. Itt már az összedé a politiki láhéni, Mustafa Nahar, tanultuk egy brájtában, hogyha valaki a földjét fedezetként adja egy kölcsönért, majd elmossa, elönti a földet a víz. Ami Shapir Noe, Ammar Rabbi Yochanan, Ami Shapir Noe, azt mondta Rabbi Yochanan nevében, én a gajve, misernach hoszim. Ő azt mondta, hogy innentől fogva a hitelezőnek nincsen más fedezete, ő nem hajthatja be, én nem hajthatom be Gábor más tulajdonából a kölcsönömet. Viszont Avua de Shmuel amár gajve misernach hoszim. Avua de Shmuel apja viszont azt mondja, hogy behajthatom más tulajdonából, Gábor más vagyonából a kölcsönömet. Tehát az egyik vélemény azt mondja, hogy ezzel, hogy elvesztettem a fedezetet, elveszett, nincs több fedezet. Másik azt mondja, hogy de van. Most az igazság az az, hogy általában a talmudi jogban kétféle ilyen a politiki, tehát fedezet van. Van olyan típusú fedezet, amikor egy konkrét vagyonelemre azt mondom, ebből hajtsd be a kölcsönödet, és van egy általános ilyen, mondjuk ma egy ilyen készfizető kezelség, vagy egy ilyen általános fedezet vállalás. Most azzal kapcsolatban nincs kérdés, hogy ha általános fedezetvállalás van, akkor hiába öntötte el ezt a földet a víz, én a többi a vagyonából is behajthatom. A kérdés az az, még egyszer, tehát van ugye az általános fedezetvállalás, és van a konkrét fedezetvállalás. Úgy tűnik ebből az előbb említett vitából, hogy amikor Ami Shapir Noe azt mondta, hogy Rabbi Yochanan nevében, hogy nem lehet, ha elöntötte a víz a fedezetet, akkor nem lehet máshonnan behajtani, akkor ő arra gondolt, hogy abban az esetben sem lehet behajtani, ha általánosan volt fedezetvállalás. Értettem, amit mondtam, vagy kezdjük előről. Még egyszer. Van általános fedezetvállalás, és van konkrét. Úgy tűnik az előbb említettből, hogy amikor Shapir Noe azt a meglepő kifejezést, azt a meglepő törvényt idézte Rabbi Yochanantól, hogyha elöntötte a víz a földedet, a fedezetként felállott földet, akkor másból már nem lehet behajtani a hitelt, elveszett a fedezet, akkor ő ezt arra is értette, nem csak arra értette, amikor az konkrét fedezetként lett felajánlva, hanem arra is értette, amikor általános fedezetvállalás volt. Oké? Amrem nachmen yitzvoy mishum dami Shapir Noe, hu oimer shmaita de loy Shapiran. Azt mondta Rav Nachman Yitzchak, mishum dami Shapir Noe, hu. Oimer Shmaita de Loi Shapiron. Azért, mert Ami Shapir Noe az ő neve. Ami Shapir Noe azt mondta, hogy egy szép ábrázatú ember. Szép ábrázatú Ami. Azért, mert olyan szép az ábrázata. Attól mond olyan dolgokat, aminek semmi alapja nincsen. De szárgem Shmaita de Amel Lei Elak Pirain Elamizu. Úgy kell érteni, amit Rabbi Yochanan mondott, hogyha elöntötte a víz a földet, akkor többet nem tudsz miből behajtani, nincs, elveszett a fedezet. Ezt úgy kell érteni, hogyha konkrét fedezetvállalás volt, nem általános fedezetvállalás. Tányi nem jó, aki a hiszi, de a politiki lákra, és lafon a gajmi misárnak haszim. Mi amellő, hogy lejjelek, nem zó, én egy gajmi misárnak haszim. Ahogy tanultuk is konkrétan egy brájtában, hogyha valaki felajánlja általánosságban a fedezet, általánosságban van felvállal fedezetet, vagy elönti a víza fedezetként bevont földjét, akkor a többiből is föl be lehet hajtani. De ha konkrétan azt mondta, csak ebből hajthatod be a hitelt, akkor nem lehet másból behajtani, mert a konkrétan felállapvezető elment. Tánya ide, ha iszre, de a ptőikkel a bálhajövlök szubasz isogaj, misárne haszim. Másik rájtában azt tanultuk, hogy valaki fedezetet ajánl föl a hitelezőjének, vagy a feleségének a ketubájával szemben, akkor más vagyonelemekből is be lehet hajtani a kölcsönt, nem csak abból, ami fedezetként be lett vonva. Ami azt jelenti, hogy itt ebben az esetben arról beszélünk, hogy más, hogy az adós ráveheti, hogy ne ebből hajtsa be, hanem másból. És erre azt mondtam, hogy igen, ez adóst erre rá lehet venni, de az asszonyt nem. Az asszonynak joga van azt, hogy ne arra, hogy én csak ebből akarom behajtani. Miért? Se én dálkosan is lázrá baté dinim, mert nem illik, hogy az asszonyt rákényszerítsük, hogy egyik bíróságról menjen a másik bíróságra. Neki itt a fedezet, akkor kéne ezt, adjuk oda neki. Nem kell őt hűíteni, hogy most ebből, abból, amabból, és akkor kell mehet vitatkozni a bíróságra. Oké, akkor összefoglalva itt a fedezetet. Tehát akkor a következő a halaká. Hogyha valaki konkrétan ajánlott fel egy fedezetet, és azt mondta, ebből lehet behajtani, és nem másból, akkor ha az Miss Major történt, és elöntötte a víz mondjuk, akkor vége, nincs fedezet, nincs más fedezet, másból nem hajthatja be. Ha általánosságban lett felajánlva, és konkrétan ezt vonták be, de általánosságban volt a fedezet felajánlás, akkor hiába most el a víz, lehet másból behajtani. Ez volt az egyik szabály. A másik szabály, hogyha föl lett ajánlva egy fedezet, és én az adós szeretném, hogy ne ebből hajts be, hanem másból, akkor adósként ezt megtehetem, ha van más, amiből be tudnád hajtani te, mint hitelező, de a feleségemmel, akitől elválok, azzal nem. Miért? Mert őt nem lehet kényszeríteni, hogy ide-oda rohangáljon egyik bíróságról a másikra. Oké, kedves barátaim, a következő misna egy érdekes helyzet lesz. A misna azt mondja, mi se hetszében evedve hetszében hajrin, ajvéd rábajaim echad, vesz átszmajaim echad. Mi van akkor, ha valaki kánálita szolga volt, és félig felszabadították? Félig szolga, félig szabad. Mit kell csinálni? Egy nap dolgozik az urának, egy nap dolgozik magának. Divré Bészillel, ez Bészillelnek az álláspontja. És Sámajaim, ninte kantem, ez ráboj. Ez átszmajaim, kantem. Azt mondta, erre Bészámaj, jó, ez egy megoldás az urának. Az ura tudja, hogy egy nap nekem dolgozik, egy nap magának, hiszen csak félig szolga, félig szabad ember, de ő neki a helyzetét nem oldottuk meg, a szolga helyzetét. Miért? Nissa sifha ijef sasakvár hecében hajrin, bász hajrin is sasakvár hecében eved. Hiszen az illető nem tud kivel házasodni. Egy szolga egy szolganővel házasodhat, szabad emberrel nem. Egy szabad emberrel házasodhat, szolgával nem. Akkor mi fog történni itt? Ő nem házasodhat se ezzel, se azzal. Mert félig szolga, félig szabad ember. Akkor szerencsétlennek a helyzete egy ilyen felemás helyzet. Hiába oldottuk meg most a vagyoni kérdést, hogy félig magának dolgozik, félig az urának, a házassági kérdés nincs megoldva. És a világ viszont azért lett létrehozva, hogy az ember azért született a világra, hogy teljesítse az első micvát, ami mi? Szaporodjatok és sokasodjatok. És most azt nem tudja teljesíteni, nem tud kivel házasodni. És én nem már le tajúvalra, ellen a sebeszett szarra, ahogy írva van Ézsaiás könyvében, Isten a világot nem a káoszért teremtette, hanem azért, hogy belakják az emberek. Ellamipnétikon a ilam, kaifnesz rábeve isze iszeben hajrin. Akkor mit kell csinálni, Véd Sámály szerint? Rákényszerítjük az urát, hogy azt a felet, amivel még szolga, azt is szabadítsa föl. És ezzel legyen teljesen szabad ember, vagy köszönöm, stár, heci dama, és ha ezt megtette, akkor azt annyit lehet, hogy a szolgát kötelezzük, hogy írjon egy kötelezettségvállalást, és felszomorította az ura, ő vállalja, hogy a saját fél értékét kifizeti az urának. De mindenképpen legyen belőle egy szabad ember. Hazrubei Szilelda, ha Iröszkedimibei Samály, és végülbei Hillel is elfogadta ezt, és ők is úgy kezdték tanítani, ahogy Bét Samály mondta. Tehát ez egyike azon kevés helyeknek, ahol Bét Hillel elfogadta azt, amit Bét Samály mond, és onnantól fogva így jártak el ők is. Oké. Okay. Most azzal fogunk foglalkozni, hogy hogyan lehetséges egyáltalán, hogy egy szolga, félig szolga legyen félig szabad ember. Hogy lehet egy szolgát félig felszabadítani? Egy szolgát föl lehet szabadítani felszabadító levéllel, és föl lehet szabadítani pénzzel. Ha van valami pénzmozgás, gondolom a szolga és az ura között, akkor az is a felszabadítás egy lehetősége. Oké. Okay. Hogyan lehetséges akkor az, hogy valaki felszabadítsa a szolgáját félig? Tanárában, hanem Sáhre Háci Ávdai, Rabbi Aimer, Kanna, a Hamim, Aimer, Mulai Kanna. Egy Brájtában azt tanultuk, hogyha valaki felszabadítja a szolgája felét, akkor Rabbi szerint ez működik, és a szolga félig fel van szabadítva. A bölcsök szerint nem működik. Miről szól ez a vita? Amarában, Machlai közben stár, de Rabbi szavar, Havdelejni, Dasszai, Husalejni, Tanla, Már kis tárla keszed, már keszed bén kulé, bén hetsző, járt stár námi bén kulé, bén hetsző. Berabban a gamrila lalla, mi is a má is a hetsző löj, áf ebben námi hetsző löj. Ába be keszed rá a kalb, tuja vein a ptuja. Ó, Istenem drága! Használni kell a táblát. Sokat gondolkodik a tábla. Tehát akkor a kérdés az volt, a félig felszabadított szolga, Rebi szerint fel van szabadítva, a bölcsek szerint nincs felszabadítva, nincs ilyen, hogy félig felszabadított szolga. Csak kétféle módja van a felszabadításnak. Okirat és pénz. Mit jelent az, amikor a Rebi azt mondja, hogy ez működik, a bölcsek azt mondják, hogy nem működik. Hogy Rebi szerint félig föl lehet szabadítani, bölcsek szerint nem lehet félig föl szabadítani. Az első értelmezés az Rába értelmezése lesz. Rába a következőképp értelmezi ezt. Szerinte azzal kapcsolatban nincs vita, hogy pénz tekintetében ez működik. Hol van a vita? Az okirat tekintetében. Ha pénzzel, azt szerintem mondjuk a szolga a saját értékének a felét kifizette, és azt mondta az ura, oké, okay, félig föl vagy szabadítva, akkor félig föl van szabadítva mindenki szerint. Hol van a vita? Ott, ahol amikor az okiratról beszélünk. Az okirattal Rebi szerint ugyancsak működik, a bölcsök szerint nem működik. Miért? Honnan tudjuk, hogy a pénzzel működik? Van egy mondat a Tórában, ami úgy hangzik, Havdél Leinit Dasza, hogy Hufsalei Nitella. Egy szolganőről beszél a Tóra, Mózes 3. könyve 19-es fejezet 20-as mondat. Kiváltva nem lett kiváltva, kiváltani nem lett kiváltva, szabadsága nem adatott meg neki. Mi az, hogy kiváltani nem lett kiváltva? Ez a kiváltás, az ugye egy pénzáltali kiváltásra utal, ugye kiváltani valamit azzal lehet, hogy beadsz pénzt, és helyette van valami más. És mi az a dupla kifejezés, hogy kiváltani nem lett kiváltva, ez arra utal, hogy pénzzel lehet csak félig kiváltani is. És itt azt akarja mondani, hogy kiváltani nem lett kiváltva, még félig se lett kiváltva. Ez jelenti a dupla kifejezés, hogy kiváltani nem lett kiváltva, azt jelenti, hogy félig kiváltva. Itt látok ebből, hogy a kiváltani ugye, mert elég lett volna azt mondani, hogy kiváltani nem lett. Miért kell mondani, hogy kiváltani nem lett kiváltva? Mert pénzzel lehet félig kiváltani. Oké? Okay? Akkor mit tanulok ebből? Hogy pénzzel lehet félig kiváltani. A kérdés az, hogy innentől fogom, nézzük meg, mi a helyzet az okirattal. Az okiratnál tudjuk azt, hogy van egy másik státusz, egy másik helyzet, ahol okirattal válnak el. Hol válnak el okirattal? Feleség is okirattal vál el. Ugye? Válólevél. Az egy okirat. És ott ugye működik az, hogy valaki félig elvál a feleségétől? Nyilván nem. Ott nincs olyan, hogy félig. Akkor a kérdés az, hogy a feleség esetéből tudunk-e következtetni a szolgára, hogy ahogy az okirattal nem lehet félig elválni, ugye csak tisztázzuk, a feleségnél nincs olyan, hogy pénzzel elválni. Oké? Okay? Csak okirat van. De akkor a kérdés az, hogy a feleség esetéből, ahol nem lehet félig elválni, lehet-e következtetni a szolgára, hogy ugyancsak nem lehet félig elválni? Ez lenne egy gzeira sava, egy hasonló elvek alapján való következtetés, hasonló nem elvek, hasonló szavak. Mert mind a két helyen, most nem fogunk olyan részesen bemenni, mind a két helyen van egy olyan szó, ami la, neki. Az asszonynak neki ad válólevelet, neki nem adatott meg a szabadsága, nem lett kiváltva. Akkor a két hasonló kifejezésből lehet egy zére savát vonni, és ebből csak azt mondják, ahogy a feleségnél nem működik az okirat félig, úgy a szolgánál nem működik félig. Ehhez képest mit mond Rebi? Azt mondja, várjál csak, lehet, hogy van egy zére sava, de van egy hekes. A hekes azt jelenti, hogy egyenlőség. Mivel egy mondaton belül van szó az okiratról és a pénzről, akkor úgy, ahogy pénzzel lehet félig kiváltani, szerintem okirattal is lehet félig kiváltani. Szerintem, hogy hova húzzuk az okiratot? Az okiratot, azt a szolga okiratát, tehát felszabadító levelét, azt a szolga pénz általi felszabadításához hasonlítjuk, vagy a szolga okiratát a feleség válólevelhez hasonlítjuk. Bölcsök szerint a feleség válólevelhez hasonlítjuk, és ezért nem működik a félig felszabadítás okirat révén. Rebi szerint a pénzhez hasonlítjuk, ahogy működik a pénznél a félig felszabadítás, úgy működik a okiratnál is. Oké. Okay. Léma, de halkemi fligi, de már szavája késsel difa, már szavágzésével difa. Akkor azt lehetne mondani, hogy a vita a bölcsök és Rebi között abban van, hogy mi az erősebb. A gzeira sava, a neki-neki hasonló kifejezések elve, és ezért inkább a feleség okiratához hasonlítjuk a szolga okiratát, vagy a hekes erősebb, az egyenlőség, ami egy mondaton belül két fogalmat összehoz, hogy az okirat és a pénz van egymáshoz húzva, és ez lenne ugye Rebi véleménye. Azt mondtam, hogy laj, de kula álma, zére savád, nifam, sajni alkadék, alem, mifrak, már is, és akkor én jöjjtszöbe kesze, bebed, és jöjjtszöbe kesze. Azt mondja, Talmud, nem. Mindenképpen mindenki egyetett, hogy általában a zére sava, a hasonló kifejezések elve erősebb. De itt, mégsem a, itt Rebi mégis azt mondja, hogy nem a hasonló kifejezések elvén kell gondolkodnom, és azt mondanom, hogy ahogy a feleségnél a válólevél, csak teljességében működik, úgy itt is a szolgánál a felszólító levél. Miért? Mert a feleség és a szolga között van egy lényeges különbség, hogy a feleségnél a pénzzel általi felszólítás nem működik, a szolgánál viszont igen. És ezért Rebi inkább azt mondja, hogy az okiratot a pénz általi felszólításhoz kell hasonlítani, és nem a feleség okiratához. Oké. Okay. Mindenesetre ez akkor Rába véleménye szerint, nem tudom mennyire volt követhető, de ez Rába véleménye szerint a vita. Tehát a vita Rebi és a bölcsek között arról, hogy a félig felszólított szolga az létezik-e, Rebi azt mondja, hogy igen, a bölcsek azt mondják, hogy nem. Rába szerint ez a vita, ez eleve csak az okiratnál van. A pénznél nincs, mert a pénzre mindenki egyetért, hogy felszabadít. Eddig azt hittük, hogy ez egyszerű volt. Akkor most jön Rav Yosef. Rav Yosef nem így fog értelmezni a vitát. Hanem ő mit fog mondani? Okirat. Pénz. És Rebi. És a bölcsek. És szerinte a vita nem így néz ki, hanem a vita úgy néz ki, hogy az, hogy az okiratnál nem működik, azzal ért mindenki egyet. A kérdés az, hogy a pénznél működik-e. Rebi azt mondja, hogy működik, a bölcsek azt mondják, hogy nem működik. Ha összehasonlítjátok a két változatot, akkor látjátok, hogy mi a különbség. Hogy Rába szerint mindenki egyetért, hogy a pénznél működik. A vita, Rebi és a bölcsek között azban van, hogy az okiratnál működik-e. Rav Yosef szerint az, hogy az okiratnál nem működik, abban ért mindenki egyet, és a vita az azon van, hogy a pénznél működik-e, vagy sem. Rav Yosef, van már, mert lőkezbe keszer, de Rebi szavárve hevdeleinib, de azt mondja, hogy nem tudja, rabbanan szávni, divrötterik, azt sem ne adom. Ával bestár, divrákönylaikan, mi a vita? Rebi azt mondja a pénznél, hogy miért működik, mert amikor a szöveg azt mondja, hogy kiváltság, hogy volt a szöveg, hogy fordítottuk? Kiváltani nem lett kiváltva. Akkor ez jelente valamit. Rebi szerint igen, az azt jelenti, ahogy mi is az előbb mondtuk, hogy félig is ki lehet váltani pénzzel. A bölcsek azt mondják, hogy nem, ez csak a Tóra általában így fogalmaz. Ez néha van, hogy az emberek fogalmaznak ilyen duplán. De ez nem azt jelenti, hogy ennek van valami hátsó jelentése. És ezért a bölcsek azt mondják, hogy pénzzel sem lehet félig kiváltani. Rebi viszont azt mondja, hogy pénzzel lehet félig kiváltani. Viszont, ha az okiratról van szó, akkor mindenki egyetért, hogy nem működik a félig kiváltás. Oké. Mészvejjám, sákeket jávdém, és tár, Rebiaim, mert kanvak a hamimemüleikan probléma az az, hogy ezek szerint Rav Yosef értelmezése szerint okirattal nem lehet kiváltani félig, senki szerint, és mégis van egy Bright, ami konkrétan azt mondja, hogy azt mondja Bright, hogyha valaki félig felszabadítja a szolgáját egy okirattal, Rebi szerint ez működik, bölcsek szerint nem működik, akkor ez tiúfta, de Rav Yosef tiúfta, akkor ez egy valódi ellentmondás. És nincs igaz a Rav Yosefnak, nem igaz az, hogy Rebi azt mondaná, hogy okirattal nem lehet félig felszabadítani. Oké, okay, azt mondtam, hogy javas, ez egy tényleg egy probléma. Akkor ez így egy ellentmond azzal, hogy Rav Yosef értelmezte. Néma be stáru pligi, de pligi ával be keszef löj pligi. Néma lehet a hávet juftad Rav Yosef be tárti. Amer lecha Rav Yosef pligi be stáru huadim be keszef, vada miflik be stáru, hogy diákha köjhede Rebi. Azt mondja végül a Talmud, oké, okay, akkor ezek szerint itt nincs vita, ugye, ez kiderült, hogy ez nem így van, hanem itt Rebi úgy gondolja, hogy okirattal is lehet. És végül arra jut a Talmud, hogy Rav Yosef szerint a vita Rebi és a bölcsek között az szól mind a pénzről, mind az okiratról. Rába szerint a vita az a pénzről nem szólt, hanem csak az okiratról. Most a javított Rav Yosef szerint a vita szól mind a pénzről, mind az okiratról. Ha ez így van, akkor miért beszél ez a brájta csak az okiratról? Miért nem beszél a pénzről is? Amelech Rav Yosef pligi be stáru huadim be keszef. Valójában A Brighton mind a két dologról beszélhetett volna, az okiratról és a pénzről is, és mind a kettőben elmondhatta volna, hogy Debbie szerint működik a fénik felszabadítás, és a bölcsök szerint nem. Ha, de mi fligibe stár? De Rebi. Az, hogy mégis az okiratról beszélt, az azért tette, mert ki akarta hangsúlyozni Rebinek a véleményének a szélsőségességét, hogy nem csak a pénznél gondolja, hogy működik a félig felszólítás, hanem az okiratnál is, ahol ez egy sokkal nagyobb hidús, egy sokkal nagyobb nómum. Liflingébe kezdve, hogy de a könyvhöd rá banon. Na jó, de akkor miért nem mondja ugyanezt? Navi Jöjszef, elmondhatnánk, hogy beszéljen a Bright a pénzben, a pénz esetében is a vitáról, és abban meg megtudnánk, hogy a bölcsek meg milyen szélsőségesek, aztán még a pénznél sem működik a félig felszabadítás. Azt mondja, a Talmud könyvhöd helyre adif. Szóval azért, mert az egy nagyobb hidus elmondani, hogy valami működik, mint hogy valami nem működik. És ezért inkább Rebinek a véleményének a határairól beszélt, mert Rebi ugye azt mondja, hogy működik, és azt akart ezzel mondani, hogy még az okiratnál is működik, és nem a bölcseknél, ahol arról lenne szó, hogy nem működik, hogy még a pénznél sem működik. Oké, akkor mielőtt befejeznénk, akkor most a Talmud csak arról fog beszélni, hogy akkor most melyik értelmezése helyes? Rav Jöjszef értelmezése, vagy Rába értelmezése? Rav Jöjszef mit mond? Hogy mind az okiratról, mind a pénzről szól Rebi és a bölcsök vitája, hogy lehet-e félig felszabadítani egy szolgát. Rába azt mondja, hogy csak az okiratról szól ez a vita, mert a pénznél egyetértenek, hogy mindenképp lehet félig felszabadítani. Tasmá! Havde jachel, lakel, tamud leimer, lenim das, illin, illin, szatja, lakel, lakel, tamud leimer, havde, ha kétszer, duja, menim, duja, bekeszef, és abban bekeszef. Van egy brájta, amelyik levezeti, hogy a pénznél hogyan működik a félig felszabadítás, vagy miért gondoljuk, hogy működik. Miért? Mert a szöveg mit mond? Kiváltva nem lett kiváltva. Ugye ezt mondja, már fölírtuk az előbb, amikor Rába véleményét magyaráztuk, akkor fölírtuk ezt a Tóra idézetet. Kiváltva nem lett kiváltva. Amikor azt mondja a szöveg kiváltva, akkor azt gondolnám, hogy teljesen kiváltva. Lojniv dasza, nem lett kiváltva, akkor azt gondolom, hogy teljesen nem lett kiváltva. Hogy lehet ezt a kettőt együtt értelmezni? Pduja vejne pduja, hogy félig van kiváltva. Ki is van váltva, meg nem is. Tehát, ha ki félig kiváltás működik, be keszef, vagy keszef, pénzzel vagy pénzértékű tárgya. Énibe keszerbe stárminájn. Oké, akkor ez pénzzel működik. Honnan tudom, hogy az okirattal is működik? Támod lajmeve habdi lajnid az, hogy hufsa lajnid tala. Ezért folytatja a szöveg, és mondja azt, a Tóra szövege, kiváltva nem lett kiváltva, és szabadsága nem lett neki megadva. A szabadsága nem lett megadva, ugye az a stár, az az okirat. Ula hálna, hogy meg kasszav a széfek, szuszusz, mála hálam, stár, áf, kám, stár. A szabadság nem lett neki megadva az arra utal, hogy ez egy okirat. Hiszen később, amikor az asszony válásáról van szó, akkor is azt mondja, hogy neki ír egy vállólevelet. Én le a hecebe keszef, egy különbe stár, hecebe stár, mi nájön. Akkor honnan tudom, hogy akkor ezek szerint lehet félig kiváltani pénzzel, honnan tudom, hogy félig ki lehet váltani okirattal. Tehát mondom, hogy havdillani, de azt a hufsalinitala. Mivel a szövegben egyemás mellett van a kettő, a kiváltva nem lett kiváltva, a szabadsága nem lett megadva neki, akkor ugye az első fele szól a pénzről, a második fele szól az okiratról, akkor ebből látom, hogy egyenlőség van az okirat és a pénz között. Ugyanúgy, hogy pénzzel lehet félig kiváltani, ugyanúgy lehet okirattal is. Máki stárna keszef, má keszef, bén kulaj, bén hetszé, a stár nem, bén kulaj, bén hetszé. Vagyis egyenlőséget tesz a pénz és az okirat között. Ugyanúgy, hogy pénzzel lehet teljesen kiváltani, és lehet félig kiváltani, ugyanúgy lehet okirattal is teljesen kiváltani, vagy félig kiváltani. Bislém a levő észre baszani tőszájv, ha már nír, rebihi, ellen rá bar, és a nivrá köszép a rebi. Azt mondja, a Talmud van egy probléma. Ha ezt a brájtát megnézzük, a brájta milyen állásponton van, az elején beszél arról, hogy lehet félig pénzzel kiváltani, és a végén arról beszél, hogy lehet okirattal is félig kiváltani. Most Rav Jöjszef szerint, a javított Rav Jöjszef szerint a stimmel, mert szerinte a Brájta az Rebi véleményét követi, aki szerint mind pénzzel, mind okirattal lehet félig kiváltani. Viszont Rába szerint nem stimmel, mert olyan, mintha a Bright eleje bölcsek véleményéről beszélne, ahol azt mondják, hogy pénzzel lehet félig kiváltani, de okirattal nem. Majd a Bright a végén azt mondja, hogy okirattal is lehet félig kiváltani, akkor az pedig Remi véleménye. A Mishnah eleje a bölcsek, és a Mishnah véleménye, vagy a Bright eleje a bölcsek, és a Bright a vége Remi. Amellech a rába in reisnivre a költszép, Remi. Azt mondja, igen, semmi gond, miért ne lehetne így mondani. Vási a már Remi. Vási viszont azt mondja, hogy nem. Nagyon egyszerű. Rába szerint is az egész Brájta az Rebi. Rebi a pénznél is, meg az akiratnál is. Azt mondja, hogy félig ki lehet váltani. Oké. Okay. Mi a helyzet a mi misnánkkal? Ellemesz niszindek tánim is a heci evéd, a hecében hajrin. Mislen ámen mukilla, be keszev divirá köl, ellelev jöjszeif, lejme Rebi hívül a rabbanon. Mi misnánkban ugye úgy kezeli a misnánkban, van egy, úgy kezdődik a misnánk, hogy mi van akkor, ha valaki félig szabad félig szolga. Most ugye Rába szerint egy ilyen helyzet előállhat akár Rebi, akár a bölcsök szerint, hogyha pénzzel váltotta ki félig. De Rav Jöjszöv szerint a bölcsek szerint nem lehetne ilyen eset, csak Rebi szerint. Akkor azt kéne, hogy mondjuk, hogy a mi mislánk Rebit követi. Amara vina beevecsesné sutfindivrák, hogy azt mondta erre a vina, de van egy harmadik eset, amiben előállhat, hogy valaki félig szabad, félig szolga. Eddig mindig arról beszéltünk, hogy egy valaki hogy tudja a szolgát félig felszabadítani. Pénzzel, okirattal, oké, de van egy másik eset is. Mi van, hogyha két tulajdonosa van a szolgának, és az egyik tulajdonos felszabadítja, akkor azzal biztos, hogy ő teljesen felszabadította, de csak félig tudja felszabadítani. És ezért előállhat ebben az helyzetben egy olyan szituáció, hogy a szolga félig föl van szabadítva, és félig pedig szolga maradt. Kedves barátaim, szerintem vissza kell majd hallgatni ezt a mai tananyagot. Köszönöm szépen a figyelmet. Holnap reggel folytatjuk. Rendületlenül még lesz egy-két napunk így a szolgákról. Utána visszatérünk a válláshoz. A legjobbakat kívánom a viszontlátásra, viszonthallásra.